A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Árokszállás Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának igazgatója.
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Beszélgetésünk apropóját alapvetően a múlt heti kamarai évnyitó adja, az azon tett bejelentések, és hát talán az is látványos, hogy a három oldal egy utas gazdaságpolitikát fog folytatni a következő időszakban, jelesül a kormány, a jegybank, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. De mielőtt megnézzük itt a hosszabb távú üzeneteket, hiszen a miniszterelnök is beszélt az évnyitón, nézzük itt a legfrissebb makró számokat, meg a friss bejelentéseket. Ma tett egy új bejelentést Orbán Viktor miniszterelnök, ezt kérlek elemezzük ki. Korábban arról volt szó, hogy a kormány a 2 és 3 gyerekes anyáknak elengedi az SZIA mentességét, most már az egygyermekes anyákról is szó van, akik, ha jól tudom, egyedülálló anyákról van szó, és 30 év körüli ekről. De még pontosan én sem láttam a bejelentést. Erről van szó nagyjából. Hogy látod a friss bejelentést?
Én nem láttam azt, hogy egyedülálló anyákra lenne ez korlátozva. Úgy láttam, de tényleg nagyon friss a bejelentés, hogy 30 év és életkor alatt így egy gyermeket nevelő éges anyákról van szó, akik SZIA mentességet kapnak, ugyanúgy, mint ahogy említetted a többi korcsoportban, meg a több gyereket vállaló édesanyáknál is ez már bejelentésre került. Ennek ugye így hirtelen a költségvetési hatását, hogyha átgondolja az ember, azért ez egy viszonylag szűk réteg ahhoz képest, akik ugye SZIA-t fizetnek, és ugye ráadásul a gyermekek születési, tehát amikor az első gyerek megszületik, akkor hány éves az édesanyja, ugye ez már ilyen 30 év körüli szinten van, tehát valószínűleg viszonylag kicsi a minta ahhoz, hogy ennek nagyon komoly költségvetési, egyenleg rontó hatása legyen. Én azt gondolom, hogy így első blikre ilyen néhány 10 milliárd forint lehet ez, ami a költségvetésben így adóban nem fog befolyni ettől.
Hát ugye hozzávetőleg az SZIA-ból egy 4000 milliárd forint körüli összeg termelődik bevétel oldalon a központi büdzsében. És ott akkor kérlek szépen, hogy említettük már ezt a mostani friss bejelentést úgy összhatás szempontjából, ha az egész időzőbetével mondom, halmazt matematikai alapon vesszük most ide, bármint ugye a nagy kedvezményeket, az milyen költségvetési hatással jár számításaitok szerint?
Hát ugye itt az elmúlt hetekben fokozatosan lettek bejelentve különböző intézkedések, itt az SZIA kedvezmény mellett túl ugye az édesanyáknak, akik gyermeket nevelnek, ugye egy ilyen fokozatosan lesz ez bevezetve a következő években, ugye a 2 gyermeket nevelő édesanyáknál is, ugye a 3 gyereket nevelő édesanyáknál ez év őszétől már ez beindul. Azért ennek, mivel ez egy jóval nagyobb számosságot jelent adófizetők tekintetében, ennek azért jóval komolyabb hatása van azért már a költségvetésre. Itt néhány 10%-kal ronthatja a költségvetési egyenleget, és ugye nem csak ez a bejelentés volt, hanem volt egy áfa visszatérítésről szóló bejelentés, ami a nyugdíjasokat érinti bizonyos termékek vásárlása esetén, illetve hát ami még a jövő évben úgy tűnik, hogy jönni fog, hiszen ugye a honvédelmi tárca bejelentette, hogy a fegyveres testületeknél ismét fegyverpénzre lehet számítani, tehát hogyha mindent összeadunk, akkor az idei évet talán kevésbé, de a jövő évet érdemben az költségvetési egyenleget rontják ezek az intézkedések. Természetesen a másik oldalról ennek gazdaságélénkítő hatása van, tehát a növekedést, különösen a fogyasztást húzhatja, és egyébként azt gondolom, hogy azért ennyi élénkítés még valószínűleg a piaci befektetők szempontjából még elfér. Tehát azt lehetett látni, hogy az állampapírpiacon nem lett ettől pánik, sőt, hogy a forint is inkább erősödött az elmúlt hetekben, tehát hogy nem volt ennek komolyabb aggasztó hatása a piaci befektetőkre. Hogyha még nagyon sokat szeretne a kormány élénkíteni, akkor annak már én azt gondolom lenne, de ez még így nagyjából talán rendben lehet. Egyébként, hogy mekkora költségvetési hiányt jelenthet, hát ezek után azért nem mernék nagyon nagy pénzbe fogadni, hogy 2026-ban 4% alatt lesz a költségvetési hiány, de ahogy mondtam, ez a régiós átlagba bőven belefér, és a piaci befektetők számára is szerintem még bőven elfogadható.
Elcső néhány szót akkor, miként ígértem a kamarai évnyitóról. Talán a stratégia jelentőségét az adja, hogy a három oldal kiült és hitet tett az egységes gazdaságpolitika mellett, tehát vége a korábbi vajudásos korszaknak, mármint ami a jegybank és a kormány közötti állapotot ítél, és minden jel szerint a kamarára is erősebb hangsúly helyeződik. Hogy látod a évnyitónak az üzenetét?
Én azt látom az évnyitóban, hogy a kormány igyekszik élénkíteni a gazdasági növekedést. Itt tényleg arra kerül a hangsúly, hogy a növekedés lehetőleg induljon be. Ugye itt, amiről a miniszterelnök is beszélt, hogy egy durván 1700 milliárd forintnyi összeg mozdulhat meg a gazdaságban. Ezt ugye értelmezésünk szerint úgy kell érteni, hogy mind a direkt költségvetési források, mind a mondjuk a kamat támogatások útján remélhetőleg beinduló hitelezés, a tőkeemelések, stb. Tehát ezeket kell összeadni. Nem feltétlenül a költségvetési hiány növeli ennyivel, nem erről van szó, és hát ugye az Európai Uniós pénzekről is valószínűleg szó van, ugye a Nem jár Sándor program már korábban bevezetésre került, ott ugye annak van egy komolyabb EU-s forrásokra épülő lába, ez emlékeim szerint a 600 milliárd forintnyi összeget is meghaladja, én úgy értelmezem, hogy ezt bele kell számolni ebbe az 1700 milliárdba, tehát hogy nagyon sok forrásból, nagyon sok különböző célra, különböző módon szeretne a kormány megmozgatni pénzeket. Még azt sem mondanám, hogy ebből nem mozonna meg amúgy is valamennyi, de az biztos, hogy egyfajta élénkítő szemlélet indul be. Én azt gondolom, hogy egyébként ennek hatására is, de a külpiacokon várhatóan idén beinduló, óvatosan beinduló konjunktúra miatt is azért a gazdasági növekedés idén sokkal jobb lehet, mint tavaly. Ugyanakkor, ahol egyértelműen helyzet van, az az infláció. Tehát ugye nyilván élénkítés közben azt látjuk, hogy az infláció meglódul.
Van egyfajta árfelhajtó hatása is. Nem minden kedves hallgatónk közgazdász. Erre majd kitérünk külön, ha megengeded az inflációs effektre. De még maradva továbbra is itt a miniszterelnök által bejelentett 1700 milliárd forintos hatalmas pénztömegnek a megmozdulásáról. Mennyire van kiéhezve erre a vállalkozói közeg?
Én azt gondolom, hogy a vállalkozói közeg arra van leginkább kiéhezve, hogy a gazdasági klíma az javuljon. Már most azért évek óta benne vagyunk egy nagyon nehéz korszakban, többféle forrása volt ennek, ugye a háború kitörése, az energiaválság, ugye még korábban a Covid, most pedig azt lehet látni, hogy a német feldolgozóipar nagyon-nagyon szenved, és ez a szenvedés egyelőre sajnos nem ért véget, tehát ilyen jellegű problémákkal szembesülnek ugye a magyar iparvállalatok is elsősorban. Szerintem nagyon jó, hogy nagyon sok különböző fajta helyzetre alkalmas programcsomagot terjesztett elő a kormány, tehát a Demján Sándor program például nagyon, nagyon szerteágazó módon igyekszik segíteni a vállalkozásoknak. Ugyanakkor emellett rendkívül fontos, nagyon nagy szükség van arra, hogy a kereslet, leginkább a külső kereslet helyreálljon. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból is elkezdhetünk most már bizakodni, mert ugye Németországban olyan politikai változások következtek be, hogy ezután az új koalíció láthatóan nagyon komoly élénkítésben gondolkozik, ami egyébként Magyarország számára szerintem egyértelműen jelentősen pozitív lesz.
Ez bocsáss meg, ez két oldalról érvényesülhet, részint ugye a külső kereslet oldaláról, másrészt pedig ugye köztudomás, hogy Magyarországon Németország a legnagyobb, még mindig tőkebefektető, valamint foglalkoztató is, mármint ami a német hátterű vállalatokat illeti vagy érinti.
Igen, ez így van, Németország a legnagyobb működő tőke befektető a tőke állományt figyelembe véve. Úgyhogy ez ebből a szempontból is nagyon fontos Magyarország szempontjából. Ugyanakkor az is egy nagyon érdekes, talán kicsit kevésbé köztudott dolog, hogy a német belső kereslet az a magyar gazdasági növekedést még talán valamennyivel jobban is hajtja, mint a német exportképesség. Ugye folyton azt halljuk, hogy a német export az nem néz ki túl jól, például Kína relációjában ugye a német autógyártók csökkenő eladásokat kénytelenek riportolni, és ugye ez Magyarország szempontjából is rossz. Viszont azt mutatják az adatok, hogy a német belső kereslet aztán még jobban hozzájárul a magyar GDP-hez, mint a német ipari export.
Hát ez sok mindenkiben most szerintem egy kis felkiáltó jelet vált ki.
Igen, viszont abból a szempontból ez jó hír, hogyha Németország élénkíti a belső piacát, vagy költségvetési élénkítést hajt végre, akkor az Magyarország számára, én azt gondolom, hogy érdemi felhajtó erőt generálhat. Ugye most van talán egy kisebb szakmai vita azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos nekünk ez a német élénkítés, hiszen ugye szoktuk hallani, hogy hát nem a német belső kereslettel van baj, hanem azzal van baj, hogy a német autógyártók rosszul teljesítenek, és ugye ez inkább egyfajta ilyen hadipari beruházás, ugye Magyarországon ennek a súlya nem olyan nagyon nagy, tehát hogy van egy ilyen narratíva is. Én azt gondolom, hogy ennél egy fokkal optimistábbak lehetünk, hogyha a németek tényleg az infrastruktúrába is beruháznak, és tényleg arról is szó van, ugye, hogy a Bundeslanderek, tehát a tartományok is jobban eladósodhatnak. Ugye korábban nagyon komoly adósságfék volt hatályban, de úgy tűnik, hogy ezt záros határidőn belül eltörlik.
És ugye van is tér, bocsáss meg, hogy megszakítalak az eladósodása, hiszen Németországnak a GDP-hez viszonyított adósság rátér nagyjából 60% környékén van, szemben mondjuk, megnézzük az olaszokat, vagy a franciákat, ott bőven veri a százat mindkét esetben. Tehát van ebből a szempontból mozgástér, és az a lazítás talán, ha minimális is, de mégiscsak lecsorog valahogy hozzánk.
Én azt gondolom, hogy ráadásul nem is minimális. Tehát ugye
az hát, egy... Több százmillió euróról van már szó, hogyha... legalábbis, hogy lehetett követni a intézkedéseket, és még ugye tegyük hozzá, hogy még nincs új központi költségvetés a Németországban, a tavalyi normatív alapján folyik a büdzsé még Berlinben.
Így van, így van. Több lába is van, ahogy említettem, az egyik például egy ilyen infrastruktúrális alap, amit a németek létre akarnak hozni. Ahogy néztük a híreket, ez 10 évre 500 milliárd eurót jelent, ugye a magyar GDP az 200 milliárd euró. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság azonnal meg fog tátosodni, és hatalmas növekedés lesz, de ugye ez a gyakora összeg, amit most mondtam a német gazdaság, hogy ebből valamennyi le fog tudni csorogni Magyarországra mindenképpen, hiszen Magyarországon az exportnak bőven több, mint a negyede megy Németországba, és Magyarország amúgy is egy nyitott gazdaság, tehát az export aránya a GDP-hez képest nagyon magas, nagyságrendileg 100%. Tehát hogyha Németországból egy kicsikét jobb növekedési számok jönnek, azt mi azonnal pozitívan megérjük.
Hát tegyük hozzá, mert sokan most szerintem felkapták a fejüket, tehát még Németországhoz képest is sokkal magasabb a magyar gazdaság teljesítményhez viszonyított export kitettségünk. Németországban nincs ilyen magas.
Igen, igen. Hát ugye ez...
Pedig ugye az emberek fejében az van, hogy a Németország is exporthatalom, amit kétségtelenül így van.
Igen, csak Németország azért egy jóval nagyobb piac, tehát ugye azért ott 70-80 millió lakosról beszélünk Magyarországon, ugye sajnos most már 10 millióan sem vagyunk, tehát egy kisebb országról beszélünk, és ugye minél kisebb egy ország, annál kevésbé tud saját maga megtermelni hatékonyan dolgokat, tehát nyilván importálunk, de ahhoz, hogy az importra fedezett legyen, exportálunk is kell. Tehát ha megnézzük a régiós országokat, Csehország, Szlovákia, Magyarország, ennél kisebb mértékben Lengyelország, mivel az is egy viszonylag nagy ország, azért az egy jellemzője ezeknek a gazdaságoknak, hogy nagy az export szektora, tehát a GDP-hez képest nominálisan nézve az export az igen-igen magas mindegyik
országban. És ugye általában el szoktunk jutni a német kancellár pinkódjáig. Az aktuális német kancellár pinkódjáig. Keresztében maradunk még a külpiacokon, ha már ennyire górcsó alá vettük a német opciókat. Közismert, hogy Magyarország legfontosabb gazdasági partner Németország minden szempontból, export-import szempontjából is. Mi a helyzet a többi nagyon fontos partnerünkkel? Gondolunk itt például Ausztriára, amely ugye általában második, harmadik szokott lenni a kivitel szempontjából a mi éves ranglistáinkon.
Igen, igen, az osztrák kapcsolat is nagyon fontos, tehát nyilván velük is szoros az együttműködés, és ugye a német kapcsolat az abból adódik inkább, hogy jóval erősebb azért, mint az osztrák, hogy ugye ezek a gyártó cégek azért németországi központúak, tehát a beszállítás az oda történik. Ausztria felé ez jóval alacsonyabb, de mivel ugye határosak vagyunk, ezért arra felé is és komoly a külkereskedelmi nyitottság, és ugye Ausztria is egy komoly tőkebefektető Magyarországon, tehát messze nem éri le ugye a német számot, de azért emlékeim szerint a dobogón van Ausztria is a működőtőke állomány tekintetében Magyarországon, úgyhogy fontos. Nyilván az osztrák gazdaság meg összefügg a némettel elég jelentősen, tehát ha németek húzzák Európa hajóját előre, akkor azért azt az osztrákok is érzik. Ott sem volt azért túl sok örömre ok, ami az elmúlt évek gazdasági teljesítményét illeti.
Te el is sok időt eltöltöttél Ausztriában, egészen pontosan Bécsben, úgyhogy látod ezt a gyakorlatban is, nem?
Hát igen, igen, az már relatív régen volt, amikor én Bécsben dolgoztam még egy másik banknál, de hogy...
Talán a két ország összhangzattan a szempontjából, ugye az osztályok is nagyon hasonlónak Németországhoz.
Hát abszolút igen, ott volt egy ilyen mondás, hogy igazából mi vagyunk az ilyen kis Németország, ugye ott például beszélve külföldi befektetőkkel, ugye akik mondjuk államkötvényt vettek, hogy vegyenek osztrák államkötvényt, mert az igazából német kockázat, csak magasabb hozammal lehet néhány 10 bázisponttal többet keresni.
Tehát, na, ezek a jó sztorik.
Magukra így tekintettek.
Van még ilyen, ne tartsd magadban.
Hát ez egy egyértelmű, egy ilyen felfogás volt saját magukról Ausztriában, úgyhogy nagyon össze vannak kötve.
És a műsor első részének vége felé még sütöm azt a félig meddig poénnak szembejelentést, és hogy hát tulajdonképpen ugye Magyarországot pedig Németország legdél-keletibb tartományának tartják, mármint gazdasági szempontból természetesen. Innét folytatjuk a beszélgetést, egészen pontosan még visszatérünk a kormányzati élénkítő csomagra, aztán kitekintünk a tarra és fizekre, és hogy mi várható az Egyesült Államok gazdaságpolitikája, valamint Kína gazdaságpolitikája apropóján, hiszen látványos, hogy mennyire hatalmas szeretet szakítanak ki a világgazdaság egészéből, úgyhogy érdemes ezt velünk maradni.